Hadd köszönjük meg neked, Urunk, hogy ezeken a napokon, amelyre elhoztál Mátra házára, szeretnél mindannyiunkkal beszélni. Szeretnéd formálni a gondolatunkat, a szívünket. Ahogy a reggeli igében olvashattuk, hogy mi is kapunk támadásokat, de olyan jó, ha rád figyelünk, a réseket betömjük, és oda tudunk fordulni hozzád, amikor támadások jönnek, és tudjuk folytatni, amit elkezdtünk. Segíts, hogy a mi figyelmünk is csak az igére, és rád tudjon összpontosulni most. És hogy a te lelked előtt nehogy mi legyünk az akadályok, aki miatt nem tudsz velünk beszélni, vagy esetleg mi magunk nem engedjük, hogy formáld az életünket. Légy itt most közöttünk, adj nyitott fület és szívet mindannyiunknak. Amen. Kedves testvérek, folytatjuk azt az igét, amit olvastunk tegnap délelőtt, amit hallhattunk. Az apostolok cselekedetei könyvének 6. részéből az első 7 vers, és ebből a 2. verstől fogjuk kiemelni. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódtan kezdtek a héberül beszélők ellen, hogy a naponkénti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való özvegyasszonyokat. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik, nem helyes az, hogy Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választatok ki magatok közül, testvérek, 7 férfit, akiről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szent lélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikolaoszt, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették a kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Az első gyülekezetről hallottunk tegnap előtt este, és tegnap is átismételtük, hogy mi mindenben volt részük, hogyan éltek, hogy volt teljes az első keresztjén gyülekezetnek az élete. Tud-e valaki mondani belőle valamit? Mi volt az első? Apostoli tanítás, az ige hallgatása, és ezekben mindegyikben kitartóan vettek részt, már is adom. Mi volt a második? A közösség, így van. Mi volt a harmadik? A kenyér megtörése és az imádság. Ez volt jellemző a gyülekezetre, és remek kis ábrát készített István nekem ehhez, hogy mutassa, hogy egy gyülekezet akkor áll jól, és akkor nem inog, hogyha mind a 4 lába megvan ennek az asztalnak. Ha valamelyik is hiányzik, akkor hát nem stabil az egész, könnyen kibillenhet, és felborulhat bármilyen irányba is. Aztán nagyon fontos azt is nézni, hogy a saját életünkben ebből mi van meg, és erről beszélgettünk tegnap csoportokban, hogy mi az, amit én meg tudok tenni a saját életemre nézve, a gyülekezet közösségén belül is, hogy mennyire tudok igéhallgató lenni, mennyire érzem a közösségben otthon magam, vagy mennyire vagyok kívülálló. Az úrvacsora mit jelent számomra? És ugye nagyon fontos, hogy ne megszokásból úrvacsorázzunk, ott van a szereztetés ige végén, hogy aki méltatlanul eszi az Úr kenyér, az Úr testét és vérét, akkor issza az ő vérét, az a saját kárhozatára teszi. Tehát nekünk úgy kell ezekben részt venni, hogy ne csak megszokásból kimenjek, hanem éljem át, hogy mit tett értem Jézus, hogyan váltott meg, hogyan adott nekem új életet. De mi volt még jellemző az első gyülekezetre? Hát különösen az, hogy a diakóniát, a szeretett szolgálatot a közösségen belül különösen is végezték. Ugye azt olvastuk az igében, hogy ez miatt támad zúgolódás, de elmondom, hogy miért is tették ezt. A mózesi törvényeket ők betartották, ahol azt parancsolja az Úr, a szegények nem fogynak el a földről, ezért megparancsolom neked, hogy légy bőkezű az országodban levő elesett és szegény testvéredhez. Ezért gyakorolták ők, hogy ugye abban az időben az özvegy asszonyok nem tudtak egyedül megélni, és támogatták a gyülekezetben lévő özvegyasszonyokat anyagilag is, és éppen emiatt támadt tulajdonképpen a zúgolódás a gyülekezeti tagok között, azért, hogy kihagyják a görögül beszélő asszonyokat. És akartak tenni a tanítványok, végezték a dolgukat, végezték a feladatukat, és mégis hibát követtek el, és ezt a hibát észrevételezték nekik a sok feladatuk mellett, és nem szépen mondták, szépen vetették fel, nem az előrevívő szándékkal, hanem háborogva és zúgolódva. Tehát nagyon fontos, hogy olyan segítő szándékkal lépjünk mindig előre, és kell, és szabad is szólni, hogy az előre vigye tulajdonképpen a gyülekezetnek az életét. A mai gyülekezetben is tulajdonképpen ezt várja tőlünk Isten, amit ott akkor várt az akkori apostolság, az akkori gyülekezettől. Amikor a tanítványok azt mondták, hogy azt láttuk meg az imádkozásban, hogy nem helyes, hogy mi menjünk oda is, és azt a feladatot is végezzük, hiszen az ige hirdetés, az imádság fog csorbát szenvedni, ha mi a többi szolgálatot is végezzük. Ezért úgy látjuk jónak, hogy válasszatok ki magatok közül olyan embereket, akik beállíthatók erre a szolgálatra. És ezt tudjuk otthon a családban is, és ez nagyon jól látszik a családokban, amikor nehezen száll szembe egy szülő a kamasz gyermekével, és a szegény anya a főzéstől, a mosogatástól, a mosástól, a ruhapakolástól mindent egyedül csinál a munka után, és megszakad, és a gyermek pedig nem csinál semmit, csak fekszik, és videózik, vagy telefonozik, és a házi munkában nem vesz részt. Tényleg ez egy nehéz szembeharc, de nagyon fontos, hogy ezt megtanítsuk. És az egyik megszakad, a másik pedig ráér, és akkor még számon is kéri. Na hát itt is valami hasonló volt, hogy a tanítványok a legjobbat akarták megtenni, tették a dolgukat, de mégsem volt jó. És amikor ők felszólítják a többieket, hogy válasszatok ki magatok közül, három feltételt szabnak. Az első feltétel az, hogy olyat válasszatok, akiről a csoport, a többiek jó bizonyságot tesznek. Hát ezt úgy fordíthatjuk le, akikről jót mondanak. Akit ismernek, és jót mondanak, és megbízhatónak találnak. A második feltétel az volt, akik telve vannak lélekkel. Kik vannak telve lélekkel? Azt mondja Isten igéje, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Vagy szintén elhangzott tegnap előtt este, hogy aki megtér, megbánja a bűneit, az megkapja a Szentlélek ajándékát. Tehát aki megtért, megkapta a Szentlélek ajándékát, a Szentlélek benne van, az Isten lelke tudja vezetni, az Isten fiainak nevezik, és egy másik igehelyről pedig tudjuk, hogy azok Isten gyermekei, akik Jézust befogadták, és ezért felhatalmazta őket arra, hogy Istent az atyának nevezzék. Tehát Isten gyermekei lesznek, akik Jézust befogadják. Tehát akik megtértek, megkapták a Szentlélek ajándékát, ők azok, akik a lélekkel teljesek. És aztán ott van, hogy akik bölcsességgel megteltek, és azt is lehet tudni a bibliai igéből, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme, tehát senki nem lehet bölcs Isten ajándéka nélkül, és az is ott van az igében, hogy csak az Úr ad bölcsességet, az ő szájából származik az értelem és a bölcsesség, tehát csak tőle kérhetjük el. Három ilyen jellemző volt, feltétel, ami szerint választaniuk kellett ezeket a gyülekezetből való tagokat erre a szolgálatra, és hát tulajdonképpen sikerült is kiválasztani, és hogy mi is jó ebből megfigyelnünk. Hogy volt annak a gyülekezetnek jó pár tagja, akik közül lehetett választani. Nem csak külső szemlélődők voltak, akik nem azt érezték, hogy hát én csak a gyülekezetet kívülről nézem, én a gyülekezete külső peremén vagyok, és ez nekem megfelel, hanem ott voltak a gyülekezeten belül, és készen voltak arra, hogy ők szolgáljanak is. A másik pedig, ami szintén fontos, hogy ismerték egymást, és el tudták mondani, hogy ki az az alkalmas, akit a szolgálatra meg lehet majd választani. Jó bizonyságot tettek, telve voltak lélekkel, és a bölcsesség is bennük volt, és milyen jó, hogy volt, aki közül lehetett választani. És ezt a saját életünkre is nézhetjük, hogy, és beszéltünk is erről, hogy a gyülekezetünknek mi a tagjainak érezzük magunkat, vagy pedig külső szemlélődőnek, és ugye olyan jó volt az első esti játékban, hogy azért egy kicsit ismerjük egymást, még ha tippelni is kellett, de a tippelések nagy részében, a gyülekezeti életben látszik, hogy valakik ismerik egymást, és jól tudtak tulajdonképpen tippelni. És megválasztottak 7 diakónust akkor, rátették az apostolok a kezüket, és ők is megteltek Szentlélekkel, és fel voltak hatalmazva a szolgálatnak a végzésére, hogy lássák el a diakóniai szolgálatot, figyeljenek oda azokra az embereknek, asszonyokra vagy másokra, akiknek szükségük van rá. Nagyon érdekes és jó volt hallani, hogy a tegnapi kis csoportunkban ketten is elmondták, hogy úgy látják, hogy a nehéz helyzetre nézve egyre inkább oda kell figyelnünk a gyülekezet tagjaira, akár úgy, hogy anyagilag lesz nehezebb a sorsuk, a helyzetük, akár úgy, hogy lelkileg vannak mélyponton, de hogy kellenek olyan emberek, akik ott lennének ebben a szolgálatban. De aztán hallottam olyat is, nem csak az ifisek közül, hanem felnőttek közül, aki elmondta, hogy hát ő sokkal könnyebben jönne el templomba, ha valaki fölhívná, és azt mondaná, hogy na gyere velem. És hát bizony a közösségnek a húzó ereje is ott van, hogy egymásra odafigyelünk, ha nem volt egy vasárnap, vagy 2 vasárnap, akkor nem számon kérve, de megkérdezni, hogy hát hol maradtál el, mi van veled. Tehát olyan jó lenne, ha oda tudnánk figyelni. És itt már át is térek arra, hogy mi a mai gyülekezetnek tulajdonképpen a célja. Ki tudná megfogalmazni, miért van egy gyülekezet ma? Miért van a Pátyi Református gyülekezet? Egymás hitének erősítése.
Hogy Isten közelében legyünk.
Isten közelében legyünk. Terjedjen az evangélium. Azért iratott meg az evangélium is ott van, hogy tovább tudjuk vinni, hogy mit tett Jézus. Tehát amikor először beszéltünk, magunkról beszélünk. Nekem jó legyen, Isten közelébe legyek, halljam az igét, a közösség engem megtartson. Ez is célja, de nem ez az elsődleges célja. Hát én ott megtértem már, az Úré vagyok, akkor az a cél, hogy én tegyem a feladatomat. Eszembe jutott az is, hogy amikor Kecskeméten voltunk, és nem tudom melyik évben, akkor is spontán jött egy olyan kérdés rögtön az első este, hogy mi az életünknek a célja. És ezzel ment az első esti körkérdés, hogy mi az életünk célja. És hát nagyon sokan próbáltak valamit mondani, de hát igazán nem is tudták, hogy mi az életük célja. Viszont valaki olyan, többen is megfogalmazták, azért ezt el kell mondani, hogy hát az, hogy az Istentől kapott feladatomat betöltsem. Az Isten akaratát én teljesítsem. Hát a gyülekezetnek is van egy feladata, célja. És mi is volt az első gyülekezet célja? Azt megalakult az első keresztény gyülekezet, és utána mentek, Jézus azt mondja, hogy menjetek el, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket. Tehát hirdetni az evangéliumot, hogy mindenki ott legyen az Úr közelében. Tehát az első, hogy az Isten országát tudjuk építeni, hogy az Isten országa, ami közöttünk van, mondja Jézus, meg kell valósulnia a szeretetnek, tudjam építeni az életemmel, és a másik, amit még Jézus a tanítványaival tesz, az ember halászat. Azt hiszem, felnőtteknek nem kell magyarázni, hogy nem hálóval fogjuk a halakat, de azt jelenti az emberhalászat, hogy oda viszem az embereket Jézushoz. Oda hívom. És ezt várja tőlünk ma, hogy terjesszük az evangéliumot, építsük az Isten országát, embereknek vigyük az örömüzenetet, hogy ne vesszenek el, senki ne kerüljön kárhozatra, hiszen az Isten akarata, hogy minden ember megtérjen, és az üdvösség ismeretére eljusson. Ez a fő célja a gyülekezetnek. Emellett biztos, hogy jól érezhetjük magunkat a közösségben is, de nem ez a fő cél. Mi kell ehhez, hogy mi tudjuk a gyülekezetünket építeni, Isten országát építeni, és embereket Jézus Krisztushoz vezetni? Először is kell, hogy helyesen lássunk a gyülekezet életével kapcsolatban. De ehhez ismeretre is szükségünk van. Tudnunk kell, hogy milyen egy gyülekezet élete belülről. Ne elégedjek meg, hogy én csak külső szemlélő vagyok. Lássam át a gyülekezet felépítését, lássam át, hogy hogyan működik tulajdonképpen egy gyülekezet. És megmosolyogtató, de megtörtént eset, amikor bejött egy kedves néni egyházfenntartó járulékot fizetni valamikor júliusban, hozott x ezer forintot, és azt mondta, hogy hát, tiszteletes úr, ennyit tudok én most csak adni, talán a hónap végéig elég lesz önöknek. És először meglepődtünk, és ez a néni azt gondolta, hogy az egyházfenntartói járulék az a lelkész pénze lesz, és neki abból kell élni. És akkor úgy elgondolkodtunk, hogy vajon a templomba járók tudják, hogy milyen a gyülekezetnek a gazdasági élete, hogy hogy zajlik, hogy ami egyházfenntartói járulék vagy persejpénzbe jön, az nem a lelkész zsebébe kerül, hogy amikor úgy valaki hallgatja esetleg a szószéken a hirdetésekbe, hogy mennyi a persejpénz, milyen gazdag a lelkész. Tehát, hogy ismerjük-e az egyház életét, de nem csak ezt a gazdaságit, hanem azt is, hogy a gyülekezetben mindannyian egy test tagjai vagyunk. Egy test tagjai vagyunk. De ha egy test tagjai vagyunk, kell valaki, aki a mi főnökünk is, és Jézus Krisztusnak kell ennek a főnek lennie. Aztán nagyon fontos, hogy legyenek a gyülekezetben emberek, közösség, amiről az előbb már szó volt, akik arra készek, hogy ha egy test tagjai vagyunk, akkor kész vagyok megmozdulni, ha valami olyan feladat van. Vajon mennyire jellemző rám, hogy megmozdulok, ha a hirdetésbe hallok valamit, hogy a kórus találkozóra süteményt szeretnénk kérni, vagy szeretnénk egy kirándulást szervezni, vagy szeretnénk egy vetített képes előadást tartani, vagy nagy takarítás van a templomban, vagy ablaktisztítás a gyülekezeti házban. Mit szoktunk mi tenni? Azt érezzük, hogy annak a testnek a tagjai vagyunk, ahogy szépítjük a mi környezetünket, a templomunkat? Erre adjunk választ. Milyen szomorú lehet, amikor egy anyuka azt mondja, hogy nagy takarítást szeretnék nyáron csinálni, álljatok be mellém, és ő elkezdi, és a férje is, a gyermekei is, ők csak nyaralnak nyáron, és egyedül kell a nagy takarítást végeznie. Hát nagyon rossz, hogyha így működik egy család, és mennyivel gyorsabb, hogyha már mindenki a saját szobájának a nagy takarítását kamaszok, középiskolások meg tudják csinálni, mert képesek rá. Képesek a szekrényt kitörölni, képesek a ruhát elrendezni, nagy takarítani, ablakot mosni, lehet, hogy valamiben segítségre szorulnak, de én úgy gondolom, hogy 14 éves fiatal ezt már meg tudja csinálni. Régen is megtudta, tehát ma is megtudja, hiszen sokkal jobb felszereléseink vannak, mint a régieknek. Na, hogyha a családban be tudjuk osztani a feladatot, és a családot a közösségünknek érezzük, a gyülekezetet is pont egy ilyen családnak kell érezzük, és hogyha valami feladat van, akkor ne arra gondoljak, hogy na majd a másik megteszi. Biztosan jelentkeznek többen, és volt olyan is, amikor azt mondta, hogy hát, ha nem lesznek elegen, akkor jövök. Szoktunk ilyen választ is hallani, és nem szoktak elegen lenni, és akkor annak az illetőnek szólni szoktunk, hogy még sincsenek elegen, akkor mégis szükség van az ő segítségére. Tehát a közösség, aki megkérhető tulajdonképpen valamire, akiről tudunk, hogy munkára fogható a családunkon, a gyülekezetünkön belül. És ezt elfelejtettem elmondani, hogy A helyes látásba beletartozik, hogy a lelkész is ugyanolyan tagja a gyülekezetnek, nincs senki fölött, ugyanolyan tagja a gyülekezetnek, mint bárki más. Isten pont ugyanúgy elszámoltat minket. Egyébként állítom, hogy azért nehezebb egy lelkész helyzete, mert csak Isten a főnökünk. És ha én nem jól végzem a dolgomat, nem a szomszéd fog leszólni, vagy nem a esperes úr fog, mert lehet, hogy nem is hallja, hogy mit csinálok, de Isten úgy kell látnom, hogy ő az én főnököm, ami számon kéri az időbeosztásomat, számon kér sok-sok mindent az életemben, hogyan vezetem a gyülekezetet. És ez ugye nem most történik, bár milyen jó, ha Isten meg tud feddeni, vagy tud vezetni. Még ugye az ember néha az ítélkezés bűnébe is beleesik, de Isten helyre tudja tenni ezt a dolgot. És ha Isten beszél és megfed, de a végén Istennek tartozunk tulajdonképpen elszámolással. De aztán nagyon fontos, hogy tényleg jól ismerjük egymást, és tudjuk, hogy ki milyen szolgálatra fogható. Emlékszem, hogy évekkel ezelőtt, a Covid előtt kitettünk papírokat a persely mellé, ilyennel, hogy szolgálatom a gyülekezetben, és egy ilyen kérdőív volt, hogy a nevem, miben vállalnék szívesen szolgálatot, autós fuvarozás vasárnaponként, süteménykészítés alkalmanként, kerti munka, és ilyen is volt, hogy heti rendszerességgel tudom, havonta, fél évente vagy évente. Öt papír jött ebből vissza. És akkor olyan aranyos volt valaki, amikor a múltkor beszéltünk valamilyen technikai dologról, hogy nehéz meglátni, és hát kérjük a gyülekezet segítségét. Na de ha nem ismerjük mi se annyira a gyülekezeti tagjainkat, hogy kitől mit kérhetünk, akkor nehezebb megkérni, mert sokan nem is engedik magukat megismerni. A templom kijáratánál most már megcsináljuk, hogy a presbiterek előre jöjjenek, hogy megszólítsák azokat, akik újonnan érkeznek, de nagyon sokan a templomnál már rohannak ki, áldást és békességet kívánva, és már azt se tudjuk, hogy itt volt. Ahol jobban meg tudjuk egymást ismerni, az a hétközi alkalmak. Akár egy bibliaóra, akár egy előkészítő alkalom. És erre olyan kevés embernek van tulajdonképpen ideje, aki azt mondja, hogy nagyon szépen köszönöm, aki azt gondolja, hogy nagyon sok a feladata, és ő nem tud most tulajdonképpen erre időt szánni. De megoldjuk ezt is, mert a férfi köreink két hetente vannak, a női kör az egy hónapban egyszer van, és még erre is milyen nehéz időt szakítani. Vagy a házasköri alkalom, az is havonta van egyszer. Ahol igazán jól megismerjük egymást, azok ezek a hetek, vagy a beszélgetős gyülekezeti alkalmaink. Tehát ez kell ahhoz, hogy egy gyülekezet jól működjön. És aztán még egy valami fontos dolog a talentumainknak a felismerése. Ezen azt értem, hogy biztos, hogy aranyos kis példa, ahányszor felmutatom az énekfüzetet a hittanórán, megkérdezik az gyerekek, hogy Anikó néni, ezt te rajzoltad? És akkor mindig Sárira és Zsuskára gondolok, és azt mondom, hogy nem. Meg se próbálok füzetet rajzolni, mert ahhoz nekem biztos, hogy nincsen készségem. Én nem azt a talentumot kaptam, hogy szépen rajzoljak, tehát nem ezzel fogok időt tölteni. De valakik úgy gondolják, hogy ők nem kell, hogy felismerjék, hogy Isten mit bízna rájuk, mire képesek, és ők más szolgálatot szeretnének vállalni, mint amiben tulajdonképpen az ő helyük van. És akkor ebből sértődés van, hogy hát őt miért nem egy gyerekalkalom megtartására, vagy táborban gyermekek igei alkalmára kérjük? Hát valószínű azért, mert még helyesen nem tudja az igét értelmezni. Tehát először neki kell valamennyire eljutni, hogy tovább tudja utána adni. Ezek sértőek lehetnek, amikor valami más feladatra próbáljuk venni, de saját magunknak kell a talentumainkat ismerni. De biztos, hogy nem fogok fűnyírót javítani, biztos, hogy nem fogok csapot szerelni, de olyan jó, hogy az ifiseink között van olyan valaki, aki megszerelte a csapot a múltkor a tábor előtt a konyhában, ezúton is köszönet neki, mert ő ért hozzá, és meg tudta tenni. Tehát nem én kezdek ehhez, hanem az, aki hozzáért, mert ismeri a talentumait. De aztán nagyon fontos az is, hogy elkötelezett legyek Krisztus ügye mellett. Elkötelezett legyek. Általában elkötelezettek vagyunk a családunk felé, a sportunk felé, egy sportcsapatunk felé, és még ki tudja, hogy ki milyen kézműves kör felé, de valahogy Krisztus felé elkötelezett vagyok-e az ügye mellett, hogy épüljön az Isten országa, vagy az sokadrangú tulajdonképpen az életemben. És vajon kész vagyok-e arra, hogy engedelmesen, szív szerint szolgáljam az Urat. Engedelmesen, szív szerint szolgálva az Urat. Ezek kellenek ahhoz, hogy jól működjön tulajdonképpen egy gyülekezet, ezeknek az embereknek, akik a gyülekezet tagjai, így kell tulajdonképpen készen lenniük. De aztán ott van, hogy mi a szolgálatom indítéka. Egyetlen egy esetben tud valaki jól szolgálni. Ha azt érzem, hogy a hálámat fejezem ki Isten iránt, hogy Jézus Krisztust elküldte, megváltott engem, és örök életet akar adni nekem. Ha én nem ezért szolgálok, nem az, ez az indítéka a szolgálatomnak, akkor az nem igazi szolgálat. Mert a szolgálat az, hogy én megteszem, amit az én Uram kér tőlem. Hálából teszem meg. Szoktam azt a példát használni, hogy milyen hálásak vagyunk emberek, vagy hálásak lennénk, és most itt közöttünk nincs olyan, de az alpolgármesterünkről tudunk, hogy vese átültetése volt. Együtt imádkoztunk, többen értük. Ha nem a felesége, így is gondolom nagyon hálás, de ha nem a felesége, hanem egy idegentől kapta volna a vesét, ugye még hálásabb lenne? Ő tovább tud élni. És amikor valaki így segít a mi testünkön, hogy én tudjak tovább a földi életben élni, kész vagyok azért az emberért nagyon sok mindent megtenni. Lemondani az időről, lemondani a sportról, lemondani egy kirándulásról. Tudok időt szakítani rá, ha beszélni akar velem. És Jézus, aki az egész életét adta, hogy nem a mi 60-80 esztendőnkben, hanem az örökkévalóságban együtt éljünk, és Istennel éljünk együtt, ezt hozta meg számunkra, miért nem tudunk hálásak lenni? Csak egy ok miatt, ha ezt én még nem éltem át. Ha nem éltem még át, hogy mit tett értem Jézus Krisztus. Tehát akkor jó az én szolgálatom, ha Isten iránti hálából teszek bármit. De vannak a szolgálatoknak buktatói is, és ez pedig a hozzáállással szeretném kezdeni. Vannak szolgálatok, amiket esetleg jobbaknak tartunk, másokat kevésbé jónak. Úgy gondoljuk, hogy az egyik alantas, a másik azért felemelő. Teljesen más az úrvacsorai kelyheket elmosogatni, mint egy gyerektáborban a tányérokat a mosogatógépbe beletenni. Az egyik egy felemelő szolgálat, azt szívesebben vállalom, mint hogy konyházzak egy gyerektáborban, vagy egy szeretett vendégségben. Aztán ott van az is, amit már az előbb is említettem, hogy hát a gyermekszolgálat az olyan látványos. Kiállok a gyermekek elé. Ha viszont tőlem csak azt kérik, hogy fénymásoljak le a gyerek anyakhoz a táborra valamit, azt senki nem látja, nem tudja, hogy én esetleg több órát eltöltöttem azzal, hogy én elkészítsem az itteni mátraházi tábornak a gyerekanyagát, lefénymásoljam. Vagy több órát eltöltöttem azzal, hogy a kocsi beosztást megcsináljam, és ezteket azért hozom példaként, mert ebben az évben ezt egyiket se én csináltam. Tehát, hogy eltöltünk időt, amiről senki nem tud. És nem azt érezzük, hogy hú, hát ez egy olyan munka most. Tényleg nem látja senki, nem tudja senki, de az Úr tudja. Tehát ne csak a látványos szolgálatokat, hanem azokat is, amik nem látványosak, azokat is valakinek el kell végeznie. Aztán szoktunk a között is válogatni, és nem a talentumaimra gondolok, amit szívesen megcsinálok, vagy amihez nincsen kedvem. Szoktam azt érezni, hogy nincs kedvem prédikálni, hanem legszeresebben beülnék igehallgatóként, és felkészülni, és több órát rászánni, pláne nincs kedvem, és akkor Isten azt mondja, hogy na de hát, nem ezt várom tőled. Tehát választunk úgy is szolgálatot, hogy mihez van kedvünk, és mihez nincs kedvünk, és elfelejtjük, hogy na de Isten mit bíz tulajdonképpen rám. Tehát sok-sok minden lehet az oka a hozzáállásomnak, vagy még egyet hadd hozzak föl, hogy sok időt vesz el, vagy keveset. Sok időbe kerül, vagy rövid időbe. Azért merem ezt a példát elmondani, mert már sok évvel ezelőtt történt, amikor a pénzügyi bizottságba kerültek valamelyik presbiter, és megkérdeztük, hogy melyik bizottságban vállalna szívesen feladatot, és elmondta, hogy a pénzügyibe. És úgy megdöbbentünk, mert az ismereteink szerint nem sok pénzügyi ismerete volt, és amikor megkérdeztük, hogy miért ebbe? Mert ők évente csak egyszer üléseznek. Neki csak évente egy órát kell erre a szolgálatra rászánnia. Sok időmet veszi el, vagy nem a sok időmet veszi el? És olyan jó lenne, hogyha úgy tudnám mérlegelni a hozzáállásomat, hogy az Úrnak teszem, akkor amit ő vár tőlem, azt tegyem. Aztán a másik, hogy a buktató az is, hogy könnyen belemegyek abba, hogy ne a legjobbat adjam az Úrnak, és az 5 Mózesben van benne, és ezt most nem kerestem ki a 21-ben, nem keresem most, hanem idézem csak nagyjából az igerészt, 5 Mózes 21-nek az elején van valahol, hogy amikor beköltözöl arra a földre, amit az Úr ad neked, mondja a Mózes által bevezetett népnek, és elfoglalod a földet, a termésed legjavát, az első tizedet, a legjobbat ad mindig az Úrnak. És én emlékszem, hogy ezt nekem, erről is már beszéltem, megtanított a nagymamám és a szüleim, hogy az Úrnak mindig a legjobb jár. Én nem bánom, hogy azt tanultam meg, hogy amikor én kaptam fiatal koromban egy új ruhát, a templomba mentem el először benne. Mert köszönet volt Isten felé, a szüleim szívébe, hogy meg tudták venni ezt a ruhát. Ma, amikor már könnyebben tudunk ruhát vásárolni, természetes, hogy ide veszek ruhát, oda veszek ruhát. Jó az urasztalára, hogyha én a kertemből hozok fonnyat virágot, az nem baj, az ott teljesen jó. Nem feltétlenül kell a legszebbet, a legjobbat adnom, amit az Úrnak adok, mert neki az is jó. Ha én a szerelmemet megajándékozom, a legjobbat akarom neki adni. Isten ezt nem érdemli meg. És most nem arról beszélek, amikor valaki véletlenül, de amikor tudatosan elszakadt pénzt kerül a persejbe, az egyház úgy is kezd vele valamit. Úgy állok-e hozzá, hogy a legjobbat, a tudásom legjavát, az időm legjavát, mindenből a legjobbat akarom az Úrnak adni. Vagy megelégszem azzal, hogy hát, adja más a legjobbat, nekem nem kell. Aztán ennek a következő buktatója, hogy én az emberek tetszését keresem, és nem az Istennek a tetszését, embereknek akarok megfelelni, várom az emberektől a dicséretet, pedig a legjobb dicséret, amikor az Úr dicsér meg. És valamikor el is marad a földön a dicséret, bár nagyon fontos, és erről is volt szó az ifis napokban, hogy merjük bátorítani egymást, és merjünk köszönetet mondani, mert szükség van az előrelépéshez embereknek nekünk arra is, de akkor is a tetszést, a köszönetet az Istennek adjuk. Azt mondja Pál a Galata levélben, ha tehát embereknek akarok a kedvébe járni, vagy Istennek, vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embernek akarnék tetszeni, nem volnék a Krisztusnak a szolgája. Tehát amikor szolgálok, ne az emberek tetszését keressem. Ez sem jellemző már, régen volt jellemző, ma már kevesen sütnek otthon süteményt, és főleg finom krémes süteményeket, de amikor a gyülekezetben szeretett vendégség volt, és a nénik hozták, megmutogatta, hogy ezt én sütöttem, kóstold meg. Ezt én sütött, ugye vannak ilyen emlékek, ezt én sütöttem, kóstold meg. Milyen finom? Hát igen, nagyon finom, kérem szépen a receptjét. És akkor mindenki tudta, hogy XY sütötte azt a süteményt, ami nem baj tulajdonképpen, de ha én azért azt sütöm, hogy mindenkinek megmutassam, hogy én milyen ügyesen tudom krémes sütit sütni, akkor én már az emberek tetszésére akarok lenni, és nem az Isten tetszésére. Aztán ott lehet az is a buktató, hogy belefáradok egy szolgálatba. Azt a képet szoktam használni, hogy milyen okosak azok a vadludak. Amikor elfárad az első, valaki átveszi a helyét, és egy kicsit tulajdonképpen vezeti. És én úgy gondolom, minden szolgálatba bele lehet fáradni. Bele lehet fáradni a presbiterségbe, de ugyanúgy bele lehet fáradni a lelkészi munkába. Úgy azon gondolkodtunk, hogy egy lelkész éveken keresztül vezeti, évtizedeken keresztül esetleg a gyülekezetét, melyik az a vállalati vezető, nagyon kevés, aki így vezeti, és nincsenek úgy mellette, akik bátorítsák, támogassák. És neki mindig az élen elől kell haladni. Hát ha a vadlibák meg tudják tenni, hogy cserélnek időnként, milyen jó, ha a gyülekezetben is. Néha van valaki, aki odaáll valaki mellé, és azt mondja, hogy na tessék, én egy kicsit megtámogatlak. És aztán a belefáradás fásultsághoz vezet. Főleg, ha valaki egyedül végzi hosszú éveken keresztül a munkáját vagy a szolgálatát. És ez is könnyen lehet, amikor folyamatosan ő takarítja a templomot, vagy ő gondozza a kertet, és nincs közben más. Nagyon könnyen belefáradhatunk ebbe is, és aztán jön ennek a következménye, hogy önsajnálatba esünk. Nekem a legrosszabb a világon. És ez nem csak a gyülekezeti életre, bármire, nekem a családban is, a munkahelyemen is. Én viszem a legtöbb terhet, én csinálom ezt, és akkor beleesek az önsajnálatba, még ki is égek, és nem tudok tulajdonképpen, vagy nehezen tudok tulajdonképpen tovább lépni. Mi segíthet tulajdonképpen ezen? És itt jön megint, hogy a közösségnek a megtartó ereje. Nagyon fontos, hogy amikor a közösségben látjuk, hogy az egyik szolgáló elfárad, tudjuk támogatni őt. Karoljuk fel azokat, akik bukdácsolnak, a meggyengülteket erősítsük, ahogy az Ézsaiás 35:3-ban van, erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket. Hamarosan énekelni fogjuk, hogy ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős. Mindjárt elénekeljük, hogy Isten várja tőlünk a közösségben, hogyha én látom valakin, hogy ő gyenge, lelkileg összeroskadt, ne azt várjam, hogy ő szólítson meg, hanem merjek oda menni hozzá. Még akkor is, ha én vagyok a fiatalabb, ha akkor is, hogyha azt érzem, hogy nem akar velem beszélni, tehát, hogy merjek valamit, vagy kezdjek el érte imádkozni. Aztán a másik pedig, hogy úgy tudjuk erősíteni, hogy a tekintetét Jézusra emelje. Imádkozzunk vele, igével bátorítsuk őt, hiszen amikor Péter a vízen járt, ő is csak akkor tudott a hullámokon menni, amíg az Úr Jézusra nézett. És a szolgálatunkban nagyon könnyen bele tudunk fáradni, és nem tudjuk a tekintetünket rámelni, akkor elbukunk, és nem tudunk az Úrnak szolgálni, pedig ő azt várja tőlünk, hogy örömmel szolgáljunk neki. Akkor most szeretném, ha elénekelnénk ezt az éneket fennállva, a 455. éneknek a 7. versét, ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Megköszönjük, Úr Jézus, hogy Te a Pátyi gyülekezetnek a pásztora vagy, És nem mondtál le rólunk, hanem azt szeretnéd, hogy olyan gyülekezet legyünk, olyanná váljunk, ahol minden tag a képességei szerint neked, a te dicsőségedre tud szolgálni. Segíts meglátni, hogy hol kell szolgálatba állnunk. Erősíts meg, ha már hosszú ideje végezzük a szolgálatot, és esetleg belefáradtunk. És add, hogy egy olyan testvéri közösség lehessen, ahol egymásra odafigyelve, egymást támogatva tudjuk élni, mind a hétköznapi életünket, mind pedig a vasárnapjainkat és az ünnepeinket. Hadd lássuk meg a legfőbb feladatunkat, az életcélunkat, hogy minél több ember az üdvösség megismerésére eljusson. Hadd tudjunk az önző vágyainkról lemondani, és hadd tudjuk megtenni, amit vársz tőlünk. Amen.